Ez egyébként kritika is veled szemben, hogy előbb-utóbb ezt majd le kell csökkenteni, de szerintem azért az még évek, mire rákényszerülnek egy ekkora
Hát ez a furcsa, igazán, amit mondasz, hogy nem ők a legolcsóbbak, de mégis majd, hogy nem a legnépszerűbbek.
Igen, egy nagyon-nagyon nagyon jó...
Tudhatnak valamit.
Tudhatnak valamit, egyébként szerintem egyrészt azért is, mert egy nagyon megbízható és nagyon jó a struktúrált céget visznek, és nagyon jók a szolgáltatásaik, tehát nem tudom, hogy használtatok-e valaha a Coinbase, de egy nagyon egyszerű történet, és szerintem ennek az nagyon nagy előnye van, hogy egy jó felületen vannak. Tehát, hogyha azért mondjuk így belegondoltok, hogy milyen egy PayPal felület, ahhoz képest szerintem ez egy csoda. A másik meg, amit szerintem a üzleti modellt így validálja eléggé, hogy nagyon sok az intézményi ügyfelük. Tehát több mint fele igazándiból mostan a volumennek, a trading volumennek az intézmény, és azért fontos, hogy mindkettő legyen nekik, és ez látványosan ez egy nagy siker nekik, hogy be tudták hozni az intézményeket a felületükre.
Jó, oké, nagyon szépen köszönjük, nagyon érdekes volt, megint így egy kicsit a kulisszák mögé pillantani, hála neked, és az meg egyáltalán nem baj, hogy egy befektetési szakember lelkesedik egyes sztoriért, hát emberek vagyunk, ebből is lehet látni, hogy azért vannak szerethető történetek a tőzsdén, persze mindenkinek más a szerethető történet, de...
Hát amikor
de
sok mindenkinek ugyanaz a szerethető történet, azt hívják úgy, hogy sztori a tőzsdén.
Igen.
Ugye? Oké, okay, Dani.
Úgy gondolom, hogy ezt alapvetően szerintem sokan fogják szeretni, de nyilván a tegnapi kezdés azért az sokakban egy fájdalmat fog okozni, de hogyha megnézzük az üzleti modellt, akkor szerintem azért egy-két éven belül itt nagyon jó dolgok lesznek még.
Jó, oké, okay, figyelni fogjuk a Coinbase-t is. Köszönjük szépen, jó munkát nektek, jó kereskedést!
Köszi, sziasztok!
Tunkli Danival beszélgettünk, az Akkord alapkezelő ZRT befektetési igazgatójával.
Heti alapozó rovatunk hangzott el a Millás reggeliben, hogy döntéseinket megfelelő alapokra tudjuk helyezni.
Összefoglalnám az elmúlt bő fél órát itt a műsorban, egyes hallgatóink szerint. Az e-sport nem sport, a bitcoin nem pénz. Nagyjából ezt lehet elmondani.
Akkor eddig a műsorban semmiről nem beszéltünk.
Semmiről nem beszéltünk, igen.
Elnézést emiatt.
Reméljük, hogy a következő témánkban, amikor a digitális vízgazdálkodásról lesz szó, akkor azért ezek a hallgatók is kapnak olyan információt, ami valid. A víz az még víz, vagy már a víz sem víz. Nagy kérdések. A Xylem Kft. Digitális megoldásokért felelős vezetőjével, Mohácsi Péterrel beszélgetünk majd Danai Kata hírei után.
Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. A kultúra befektetés önmagunkba. A hozam előrevívő gondolatok. Könyv, film, színház, kiállítás, műtár, zene. Kultmogul. A Millás reggeli műfajokon és zsánereken átívelő kulturális hozamgeneráló rovata minden kedden 9 óra 30 után. Ha a bankszámlád mellett a lelked és szürke állományod is építeni szeretnéd, fektess be magadba, kulturálódj!
A rovat támogatója a Budapesti Metropolitan Egyetem, az Alkotó Egyetem.
Reklám.
Megérkezett az új Toyota CHR GR Sport. Magával ragadó megjelenés, lenyűgöző kidolgozottság, öntöltő, hibrid elektromos meghajtás. Keresse most a Toyota Best Buy ajánlatai között jelentős árelőnnyel, kedvezményes értékörfinanszírozással és akár 5 év garanciával. THM 2,9%-tól. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek a márka kereskedésekben és a toyota.hu oldalon.
Készpénz vagy kártya?
Esetleg QR kód?
Nálunk természetesen, már így is lehet.
Ma már több millió vásárló fizethet QR kóddal, akár az ön vállalkozásánál is. Ehhez válassza a Raiffeisen Bank új QR kódos fizetési megoldását Scan & Go mobil applikációval, és vásárlási tranzakciói azonnal jóváírásra kerülnek számláján. Részletek a www.raiffeisen.hu oldalon.
Reklámot hallottak. Hírek a 90.9 Jazzy.
Tovább tolódik a nyitás a felső tagozatban is. Elkezdődött a budapesti 5-ös metró építése, téliesen folytatódik az április. A hírek érkeznek, ma szerkesztőt, Danai Katát hallják. A fokozatos nyitás jegyében csak az általános iskolák alsó tagozataiban kezdődik meg a tanítás április 19-én. Az óvodák fogadják a gyerekeket jövő héttől. Orbán Viktor közösségi oldalán jelentette be, hogy a tervezett április 19-i iskolanyitás csak részlegesen valósul meg, a felső tagozatosok a középiskolásokkal együtt május 10-én térhetnek vissza a tantermekbe. A járványhelyzet miatti szigorítások enyhítését érintő következő lépésekre 3,5 millió beoltottnál lehet számítani, amire valószínűleg jövő hét közepén sor kerül. Ekkor kinyithatnak a vendéglátóhelyek terasszai is. A koronavírus.gov.hu tájékoztatása szerint hosszú idő után csökkenni látszik az aktív fertőzöttek száma. Elkezdődött a budapesti 5-ös metró építése, a próbafúrásokat a Magyar Nemzeti Múzeum előtti szakaszon végezték el először. A fejlesztésnek köszönhetően a Csepeli és a Ráckevei hév a Boráros tér érintésével a Kálvin térig jár majd, így átszállás nélkül lehet a metróvonalat elérni. A metróhoz tervezett alagút a Kálvin téri végállomásnál éri el a legnagyobb 50 méteres mélységet, vagyis a 38 méter mélységben haladó 4-es metró alá érkezik. Az alagút változatos talajkörnyezetben épül, a tervezéshez minél több információt kell a mélyből begyűjteni. Második lépésben a Szentendrei, a Csepeli és a Ráckevei vonalakat egy Duna alatti alagúttal kötik össze, mellyel létrejön az 5-ös metró. Az uniós tagállamoknak lehetőségük lesz arra, hogy ne ismerjék el a beoltottságot, ha az olyan vakcinával történik, melynek hatékonyságával kapcsolatban kétségek vetődnek fel. Ezt közölte az Európai Bizottság vezető szóvivője tegnap délután. Az Európai Gyógyszerügynökség által javasolt vakcinákat, illetve az ilyen oltást igazoló tanúsítványokat automatikusan elfogadják, de az uniós oltási portfólióban nem szereplő vakcinákkal kapcsolatban a tagállamok döntésén múlik, hogy azokat elfogadják-e vagy sem. Az Európai Bizottság nem mond, mert nem tud véleményt mondani a kínai vakcinákról, azt azonban hangsúlyozza, hogy alapvetően fontos az új típusú koronavírus ellen alkalmazott vakcinák biztonságának és hatékonyságának garantálása. Második Erzsébetnek egyedül kell búcsúzni a Fülöp hercegtől, hiszen a szabályok a királynőre is vonatkoznak. Ezek szerint kötelező a 2 méter távolságtartás azoknak, akik nem egy háztartásban élnek, és a királynő az egyetlen, aki közvetlenül együtt élt a néhai Fülöp herceggel. A temetésen a távolságtartási szabályok mellett kötelező lesz a maszkviselés, és tilos lesz énekelni. A herceget szombaton helyezik végső nyugalomra a Windsori kastély Szent György kápolnájában, és csak a szűk baráti kör vehet részt a temetésen. A ceremóniát közvetíti a brit televízió, aznap délután 3-kor 1 perc néma csenddel is tisztelegnek az április 9-én elhunyt Fülöp előtt. A herceg júniusban lett volna 100 éves. Csütörtökön is sok felhő lesz az égen, a főváros közelében is számíthatunk esőre, záporokra, de elszórtan egy-egy futóhózápor is kialakulhat. Napsütésre kevés esély van, a sokfelé élénk szelet erős lökések kísérhetik, az enyhe hajnali fagyok után délután 4-12 fokot mutatnak a hőmérők. Köszönöm figyelmüket, a híreket Danai Katától hallották.
Budapest legfrissebb közlekedési hírei a 90.9 Jazzin a City Taxi diszpécserétől.
Jó reggelt kívánok ismét a kedves hallgatóknak. A Pesti sarakparton nagyobb most a forgalom, mint a Budain. A Hungária körút, Könyves-Kálmán körút, Kerepesi út már lassan járható, a Tökrör úton és a Rákóczi úton is nagyobb már a forgalom. Erősödik a forgalom a Budapest felé vezető főbb útvonalakon, az M3-as autópályán az M0-as csomóponttól van már nagyobb torlódás. Balesetről nem kaptunk hírt. Köszönöm szépen a figyelmüket, és további jó utat kívánok!
A hírek után már is folytatódik a Millás reggeli, itt a 90.9 Jazzén. Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. We'll be right back. Kétféle ember létezik a világon, akinek van alibije, és akinek nincs. Az elsőnek ajánlott minket hallgatni, a másodiknak kötelező. Te melyik vagy? Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mápecsója. Ez nem alibi, ez tény.
A Millás reggeli főtámogatója a prémium alapanyagokból készülő Viva Gourmet szendvicsek forgalmazója, az OMV Hungária Kft.
Szép jó reggelt kívánunk, ez továbbra is a Millás reggeli itt a 90.9 Jazzy Rádióban. Benne jó magam, és a magányos mikrofon a másik oldalon. A lényeg az, amit a kedves hallgatók is írnak nekünk a 0630-2010-909-es számra, hogy viszonylag jól lehet közlekedni Budapesten, de azért vannak olyan szakaszok, ahol egy kicsit nehezebb. Ezt fogjuk megvilágítani mindjárt.
Budapest legfrissebb közlekedési hírei itt a 90.9 Jazzy-n.
Szóval, hogy sávlezárás van a Rákóczi úton kifelé a Szent Király utca után, mert ott vízvezetéket javítanak. A Bem József téren van egy lezárás, a második kerületben a Frankelle út és a Fő utca között építkezés miatt, és a Lánchíd járdáit is lezárták, tehát a gyalogos forgalom elől a felújítás előkészületei miatt, tehát most már gyalogosan sem lehet a járdán közlekedni a Lánchídon. Tehát itt van velünk Mihálovics András.
És Gántor Endre, elnézést a késésért. Nőnapot köszöntöttem.
Helyes, nagyon fontos volt.
A MÁV nevében át kellett adnom a ajándék.
Akkor most
de különben se beszéltünk semmiről, azt gondoltam, meg tudom úszni ezt.
Igen. A kommenteket hallgatva úgy tűnik, nem csak én nem értem, mi a különbség a Bitcoin és a broker Marcsika között, írja a kedves hallgató. Hát igen, nem csak te, még vagytok hárman. Azt mondja, hogy az e-sport nem sport, a Bitcoin nem pénz, a sör nem ital, a bicikli nem jármű, a medve nem játék. Ha-ha-ha, de a viccet félretérve, azért, mert valami nem konkrétan megfogható, azért még létezik, írja Petya, és egy kicsit hosszabban kifejtette ezt. Igen, abszolút, és nyilván nem véletlenül beszélünk róla.
Az erős koncentrációnak sokszor az a következménye, hogy az ember könnyen elfelejti a már befejezett dolgokat. Millás reggeli.
A digitális vízgazdálkodásról fogunk beszélgetni, mégpedig azért, mert az elmúlt egy évben korábban nem látott mértékben pörgött fel ugye a digitalizáció, és olyan területeken is megjelentek a digitális megoldások, amelyek korábban nem erről voltak ismertek. A vízgazdálkodás talán az egyik ilyen. Nézzük meg, hogy a digitális forradalom hol tart a vízgazdálkodásban, vízkezelésben. Egyáltalán ezeknek a megoldásoknak milyen létjogosultsága van ezen a területen. Hogy ezt megfejtsük, itt van velünk a vonalban Mohácsi Péter, a Xylem Kft. Digitális megoldásokért felelős vezetője. Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt kívánok, és sok szeretettel köszöntöm a Jazzy Rádió hallgatóit.
Na hát, ha már egy ilyen pozíciót bemondtam, akkor rögtön kiderül, hogy létjogosultsága van a digitális megoldásoknak ezen a területen. Különben nem lenne ezekért felelős vezető.
Így van. És hát én a múltból indulnék ki, tehát ez már egy 30 éves múltra tekint vissza körülbelül a digitalizáció a vízes iparágba. Az első elektronikus vezérlők megjelenésével még URH-s kapcsolattal jelezték be a különböző üzemállapotokat a diszpécser központokba. És még miért is van erre szükség, egy pár számot hadd említsek meg. 15 ezer átemelő állomás van körülbelül hazánkban, és körülbelül 4-5 ezer vízkivételi pont, mint például kutak, vagy pedig árvízvédelmi egységek. És ezeknek a monitoringja nagyon fontos annak érdekében, hogy a vízfelhasználókhoz a vízszolgáltatás az folyamatos legyen, illetve azt, hogy a szennyvíz az ki ne öntsön egy átemelő állomásból, mivel hogy akkor kellemetlen szaggatás és mindenféle fertőtlenítésre van szükség. Tehát ezért is van nagyon nagy létjogosultsága ennek a technológiának, amit az utóbbi években teljesen új alapokra helyeződött azáltal, hogy ugye az URH-s kapcsolatról most már mindenki áttért a 3G, 4G alapú kommunikációra, valamint ami a Stilem is használ felhő alapú megoldás, szerver a felhőben helyezkedik el, és a felhasználók, vagyis a kezelő személyzet a felhőből éri el a klienseken keresztül, ami lehet egy telefonos készülék, egy telefonos applikáció, vagy pedig egy webböngészőn keresztül az üzemállapotokat a különböző végpontokról, vagy amik az átfelmőállomások, vagy pedig a kutak vízkivételi pontok lehetnek. Tehát, hogyha bármilyen meghibásodás történik ezeken a végpontokon, akkor a kezelők ezt most már nagyon könnyen tudják követni.
A zenefüleinknek egyébként a vízgazdálkodási szakma az mennyire konzervatív, mert amikor digitalizációról beszélünk, akkor minden ágazatnál felmerül az, hogy éppen innovatívabb és a változásokat gyorsan lekövető ágazatról van szó, vagy természeténél fogva inkább ilyen követő, lelemaradó ágazatról. A vízgazdálkodás az melyik? Innovatív, vagy biztos, ami biztos alapon működik inkább?
Azt kell mondjam, hogy innovatív a nagy számokból adódva, amit előbb elmondtam, hogy körülbelül 15 ezer áttemelőállomáson és 4-5 ezer kút, amit folyamatosan kell monitorozni, és hogyha ezeknél bármilyen probléma van, akkor az súlyosan érint mindenkit, és ezért itt mindenkinek érdeke az, hogy a legújabb technológia legyen alkalmazva, ami már a régihez képest sokkal több szolgáltatást tud nyújtani.
Uh-huh. És egyébként hogy lehet egy ilyen hatékony, de biztonságosan működő, ám de mégis digitális rendszert felépíteni? Ahhoz mi kell? Mert gondolom azért a vízgazdálkodás egy folyamatos üzem, ott folyamatosan működik, akkor egy ilyen mostanában általam is elég gyakran használt kifejezéssel élve a repülőt, azt repülés közben kell digitalizálni?
Nagyon jó a kérdés, és ugye korábban egy viszonylag nehéz folyamat volt, vagy technikailag nehézkes volt megoldani, amit említettem, hogy ilyen URH-s kapcsolatot kellett létrehozni egy dispatcher központ és egy átemelő állomás között, de mostanra ezzel az új technológiával ez nagyon egyszerűvé vált, hiszen már csak egy előre leprogramozott modemet kell egy végpontra kihelyezni, amint távfeszültséget kap, azonnal feljelentkezik a felhőbe, és megjelenik a felhasználónál a térképen, és tulajdonképpen pár percen belül üzemi adatokat ad az adott végpontról.
Uh-huh. És hogyan tudják segíteni, vagy miben a legelterjedtebbek ezek a bizonyos digitális megoldások? Néhány példát már hallottunk, de talán a végfelhasználók számára hol érhető tetten, hogy bizony akkor, amikor megnyitjuk a csapot, vagy lehúzzuk a WC-t, akkor bizony egy csomó digitális megoldás indul be, hogy segítse ezeket a folyamatokat. Szóval hol lehet digitalizálódni?
Így van. Hát, hogyha megnézzük a víznek a körforgását, először kivesztük a vizet valamilyen kútból, vagy pedig valamilyen folyóból, akkor először is ott egy nyomásfokozó egységre van szükség, amit már is monitorozni kell, tehát hogy maga a víz megfelelő nyomásra jöjjön ki a csapból, ahhoz ezt a nyomásértéket tartani kell, tehát az üzemeltetőknek fontos tudni azt, hogy a megfelelő nyomás az rendelkezésre áll a kivételi pontokon. Utána pedig, amikor már lehúzzuk a WC-t, vagy leengedjük a kádat, akkor a szennyvíz eljut az áttemelő állomásokhoz, és akkor ott jön a következő nagyon fontos monitoring pont, hogy ezek az áttemelő állomások biztonsággal működjenek, és hogy szintén az üzemeltetők, ugye a vízművek lássák ezeknek az áttemelő állomásoknak a biztonságos működését, és hogy egy kicsit felhasználóbb közelibbé tegyem a mondani valót, nagyon sok társasház van, amikor az áttemelő állomás saját üzemeltetési körbe esik, és akkor lehetőség van arra például, hogy egy társasháznak a képviselője egy mobiltelefonos applikáción keresztül lássa a saját áttemelőjének az üzemállapotát, ne a lakók szóljanak, hogy már kiöntött ott a víz, mert éppen bekapott valami törlőrongyot, vagy pedig valamilyen szennyeződést.
Igen. A következő kérdés pedig a digitalizáció költségeire vonatkozik. Ugye nagyon sok fejlesztés. Hallani, hogy a víz az sajnos ilyen túl olcsó Magyarországon, ezért is bánunk vele pazarlóan. Én ebből a kijelentésből arra következtetek, hogy maga a vízszolgáltatás sem dolgozik túl nagy profit marzsal, a digitalizációs megoldások meg drágák. Akkor hogy sikerül ezt az ellentmondást feloldani?
Hát a digitális megoldások azzal, hogy egyre népszerűbbé válnak, a költségük egyre megy lefelé. Tehát amíg korábban mondjuk egy 10 évvel ezelőtt ez egy viszonylag drágának mondható technológia volt, manapság ez már abszolút nem számít annak. Tehát egy ilyen modemnek mondjuk a hardware eszköz igénye az már abszolút a megfizethető kategóriába tartozik, és maga a szolgáltatási díj is nagyon elviselhető. Tehát hogyha összehasonlítjuk azt, hogy mennyi ennek a beruházási költsége és mennyi a havonta fizetendő díj a szolgáltatásért azzal, hogy mondjuk több embernek is, akár egy vagy két embernek ki kellene menni egy adott végpontot ellenőrizni, autóba ülni, 20 percet utazni azért, vagy fél órát, vagy egy órát, hogy elérjék az adott átemelőállomást, vagy kutat. Annak a költségét összesen lehet már azzal hasonlítani, hogy mennyibe kerül egy ilyen digitális szolgáltatásnak a havidíja, vagy pedig a beruházási költsége. Tehát megéri abszolút.
Kicsit a jövőben tekintsünk, mert ugye arról beszélgettünk, ugye az elején a beszélgetésnek arról volt szó, hogy a hagyományos megoldások, amik analóg megoldások voltak, azok hogyan lettek átültetve digitális megoldásokra. Aztán utána ugye a különböző felhő, mesterséges intelligencia megoldások is a képbe kerültek, de mi a jövő? Mert ugye a digitalizációnak, az ipar 4.0-nak azért elég sok olyan területe van, ami mondjuk nem a régi hagyományos megoldásnak az átültetése, hanem vadonatúj típusú megoldások. Tehát a különböző szenzorokkal, gépi tanulással, adatelemzéssel kapcsolatos dolgokkal megváltoztatható az egész rendszernek a működése, pontosabban előrejelezhető minden. Mi fog történni? Mit gondol?
Igen, nagyon jó ez a kérdés. Igen, már a digitalizáció tulajdonképpen nem a felhővel kezdődik, nem az, hogy oda felvisszük az adatokat, hanem magával a végponttal. Például egy szivattyú sem úgy működik, mint korábban 10-20 évvel ezelőtt, hanem már maga a szivattyú is intelligensé vált. És még korábban mondjuk csak egy szivattyút említve volt mondjuk 3 üzemállapota, hogy megy, nem megy, vagy hibán van. Ezen felül most már körülbelül 250 adatot ki lehet olvasni egy intelligens szivattyúból, és ezeket az adatokat továbbítjuk a felhőbe, felhő alapú szolgáltatásunkba, ahol egy adatelemzés történik, és az adatok alapján ez a rendszer már előre meg tudja mondani, akár egy hónappal előre azt, hogy itt majd meghibásodás fog történni. Tehát nem várjuk már most már meg a meghibásodást, hanem egész egyszerűen már tervezhetővé válik azt, hogy na, itt egy beavatkozásra lesz szükség 2 hét múlva, és el tudjuk kerülni azt, hogy egy adott átemelő állomásnál mondjuk kiöntés történjen. De visszatérve még a költségekre, már az a rendszer azt is előre jelzi, hogyha nem energiahatékonyan kezd el működni az átemelő állomás, tehát hogy több energiát, több villamos áramot kezd el használni, tehát már itt is egy jelentős költséget tud megtakarítani, azáltal, hogy a felhő alapú a szolgáltatás, és hogy adatokat elemzünk, és erről jelzéseket adunk a felhasználónak.
Esetleg egy okos otthon megoldásba már alapból bekerülhet egy ilyen jellegű végpont?
Abszolút, van erre lehetőség. Például a mi technológiánknál is van egy felhasználói felületen kívüli adatelérési lehetőség, amit API-nak hívnak, amit integrálni lehet egyéb rendszerekbe is, hogy onnan már csak az adatokat vegy át, tehát nekem nem kell nézni a saját telefonomat, vagy a internetböngészőbe specifikusan rámenni az adott átemelő állomásomra, hanem van arra a lehetőség, hogy a meglévő felügyeleti rendszer átvegye az adatokat az én felhő alapú szolgáltatásomból. Uh-huh. Akár a kijellemzett adatokat.
Oké, hát ez nagyon érdekes.
Etikus hackerként még egy kérdést, Endre. A biztonság, kritikus közműről van szó. Mennyire biztonságosak ezek a digitális megoldások, amelyeket a vízgazdálkodásban használnak, hiszen potenciális hacker támadás célpontja lehet egy vízszolgáltató, ahogy a közmű cégek közül bármelyik.
Igen. Hát ez egy nagyon aktuális és nagyon jó kérdés. abszolút itt mindent meg kell tenni a biztonság érdekében, és a legújabb technológiát kell alkalmazni minden egyes cégnek, aki ezzel foglalkozik, a mi cégünk is ezt teszi, és folyamatos személyes felügyelet is van a szerverek fölött, a felett, hogy ez felhő alapú, de mindig 2-3 ember legalább felügyeli, hogyha bármilyen jellegű támadás, vagy bármilyen jellegű hackelés történik, akkor azonnal be tudjanak avatkozni.
Nagyon szépen köszönjük, érdekes volt a beszélgetés, további jó munkát, szép napot kívánunk.
Én köszönöm szépen, és további szép napot kívánok mindenkinek, viszontlátásra.
Hoácsi Péterrel beszélgettünk, a Xilem Kft. Digitális megoldásokért felelős vezetőjével. Most megyünk tovább, egy kis zene következik, aztán utána Danaikat a hírei. Aranyköpés, majd futómű rovatunkban a nagy felismerésről fog beszélni.
Az egyiknek sikerül, a másiknak nem. Sosem hittem volna, hogy a belső égésűnek fog sikerülni, és a pluginnek meg nem. De erről majd később.
Smoke on the water.
műsorunkban termék megjelenítést hallhattak.
A mozgás motivál, serkenti a gondolkodást és fiatalít. Aki mozog, az boldog ember és kevésbé stresszes. Hallgasd a Millás reggeli mozgáskultúra rovatát minden pénteken reggel 8:30 után pár perccel, és értesülj lehetőségekről, versenyekről, edzésekről, családi sportprogramokról. Épp testben!
A Millás reggeli mozgáskultúra rovatának támogatója a Magyar Víz Kft. Az ország első karbonsemleges ásványvizének, a Mizsa EcoGreennek a gyártója. EcoGreen, együtt a természetért.
Rövid hírek a 90.9 Jazzin.
Egyelőre marad a digitális távolléti oktatás az általános iskolák felső tagozatain tanulóknak. Ők majd a középiskolásokkal együtt május 10-én térhetnek vissza az iskolákba, jelentette be tegnap a miniszterelnök. Felfüggeszti Svédország a Johnson & Johnson vakcina használatát az Egyesült Államokból jelentett vérrögképződéses esetek miatt. Stockholm kivárja az Európai Gyógyszerügynökség vizsgálati eredményeit ezzel kapcsolatban. Drágulnak a bankszámla és további pénzügyi szolgáltatások díjai, derül ki az azénpénzem.hu összeállításából. Olyan konstrukció is található a piacon, mely havi díja akciósan 3 hónapig nulla, ezt követően pedig a számlaforgalommal együtt nő a költség, tehát nem fordítva, mint az ma még általános. Prága meghívta Putyint és Biden, nagy a verseny a csúcs találkozó megrendezéséért. Joe Biden az elmúlt hónapokban azzal állt elő, hogy egy harmadik országban kellene megtartani első hivatalos találkozóját Vlagyimir Putyinnal. A cseh képviselőház erre reagálva ajánlotta fel Prágát a találkozó helyszínéül. Ma sok felhő lesz az égen, elszórtan Budapest környékén is előfordulhat egy-egy futózápor. A napot csak elvétve látjuk, a szeles időben délután 4 és 12 fok között alakul a hőmérséklet. A figyelmüket köszönöm, a híreket Danai Katától hallották.
Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a 90.9 Jazzin.
A fővárosban befejezték a baleseti helyszínelést, a Gyömrői úton befelé a Síbrik-Miklós út után a belső sávban ismét zavartalanul lehet közlekedni. Telítettek a sávok az M3-as autópálya bevezető szakaszán az M0-as autóútól a Szerencs utcáig, az M5-ös autópályán a Könyves-Kálmán körút előtt, a Múzeum körúton az Asztória felé, illetve a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn szakaszonként. Zsúfolt a pesti alsó rakpart a Dráva utcától déli irányban. A 12. kerületben a Diósárokban a Városmajor utca közelében beszakadt az útpálya, ezért forgalomkorlátozásra kell készülni. A 128-as autóbusz terelt útvonalon közlekedik, nem érinti a Rőzse köz és a Józsa Béla köz megállót. A Szent János kórház megállót áthelyezték a Városmajor utcába. A délelőtt 9 és délután 3 óra között a 60-as villamos a fogaskerekű nem közlekedik karbantartás miatt. A Schwab-hegy és a Széchenyi-hegy gyermekvasút között a 60-as pótlóbusszal lehet utazni. A Schwab-hegy és a Szélkálmán tér között a 21-es és a 21A autóbusszal utazhatnak. A Schwab-hegy és a Királyhágó tér között pedig a 212-es autóbusz igénybevételét ajánljuk. Schilling Zsolt, BKK Info.
A közlekedési híreket támogatta a Gumi.hu üzemeltetője, az Abroncs Kereskedőház Kft. Gumi.hu. Rendeléstől szerelésig.
A hírek után már is folytatódik a Millás reggeli. Itt a 90.9 Jazzén. Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak.
Szeret jévó, helikopteri viget nem. Dina första tennsoldater, we shall overcome. Bygger som ett kultkrig på dagis, skolfoton på Instagram. Demonstranter i Damaskus, hole in ones i Pigon Yang. Ja, de vill krossa våra drömmar, vi vill väcka dem till liv. En som har skriket för döven, måla akvareller för en blind. Flygbommade med björnen, men nog en det riktigt dikt. Betala lönen för mödan i tåga, spräcka vän polis. Vi bekänser i mitt hår som din på popstock. Blod i mitt hår som din på popstock. Kommer elden någonsin ge upp? Vi kommer elden någonsin ge upp. Vi bekänser i mitt hår som din på popstock. Blod i mitt hår som din på popstock. Kommer elden någonsin ge upp? Vi kommer elden någonsin ge upp.
entertainers, peace and love, but take a bandanas. 50 går efter, är det ändå sämre? Ändå det metoder, annars är det sämre. Polisuniformen, fördubbling av våldet. Vet en kanon emot stenen. Ockupera Wall Street, Hong Kong, Stockholm för den. Vill hålla oss tillbaka. Lagen blönade, drönade, slavar som två sämkönade, prövade makar. Slå på din trumma till murgrannen skakar. Det tänk dina bögar ständs per dagkator. 10 miljoner kläpp från hemflator. 20 miljoner kläpp från hemflator. 30 miljoner minst i dagsdatum. Men det finns en med två som din på bortstånd. Blod i mitt hår som din på bortstånd. Kommer Ellie någonsin ge upp? Vi kommer Ellie någonsin ge upp. Men det finns en med två som din på bortstånd. Blod i mitt hår som din på bortstånd. Kommer Ellie någonsin ge upp? Vi kommer Ellie någonsin ge upp. Som någon jävla medfödd reflex. Som om vi inte visste längre. Bara klicka, dricka, barn leker bäst. Vill inte bli någon i mängden. Likgiltigheten väger lätt. Inte som man undgår att undra. Om brustna drömmar blöder mest. Blå ljus, blå märken. Teleskopartången. Men blommorna växer genom hål i betongen. Blir du den som trycker snus när förändringen kommer. Och när tåget har gått står du kvar på perrongen.
Aranyköpés a Millás reggeliben. Mindenre van egy idézetünk. Ez megspórolja az eredeti gondolatokat. De nem mind arany, ami fényli. Lehet kedvező körülmények közt gyémánt is.
András, tiéd a lehetőség.
De miért az enyém? Tiéd, hát te vagy a gasztró.
Igen.
Nem?
De te vagy,
nem
a, te vagy a gasztró. Pomodoro díszvendége.
Én nem vagyok, bár kétségkívül szeretem a fenti műintézmény. Gianni Annoni vendéglős műsorvezető, pont ma 50 éves, nekünk egykori kollégánk, egy másik rádióállomáson, egy másik korszakban, egy másik évszázadban, és hát akkor előtte tisztelgésül szeretnénk aranyköpésünket megosztani, amely így hangzik. Minden egyes étel és élmény, amit egyedül élünk meg, kevésbé értékes, mint ha azokkal osztjuk meg, akiket szeretünk.
Hát én ezt óvodáskorom óta tudom, hogy nem így van.
Miért?
Mert megették én a palizeres kenyeremből nem adok. Úgyhogy ennyi.
Aranyköpés hangzott el a Millás reggeliben. Ne feledd, tanulni ezüst, megjegyezni arany. A műszer neked egy fal, a sebesség egy váltó, a garázs egy szentély. Zavar, ha valaki elbetűvel mondja a rükkvercet. Mindent akarsz tudni az autók világából? Akkor neked való a Millás reggeli autós rovata. Futómű. Autóipari hírek, eladások, új modellek, autós élet. Kressz.
Na kérem szépen, mi történt? Az történt, hogy Várkonyi Gábor dörzsöli a markát, azt mondja, megmondtam jó pár éve, hogy ez lesz. Megmondtam, és ez lett. Itt van velünk Várkonyi Gábor autós szakértő, aki beszámol arról nagy mosolyjal.
Ne rohanjunk annyira előre. Nagy nagyon mosolyjal. Szépen megkérlek, Endre, hogy szólítsuk fel, nyomjuk agyon.
Azt mondták, hogy fontos az oltás. Én most éppen ezt csinálom, és elrontod. Értem. Na mindegy.
De csak azért, mert hogy Várkonyi Gábor kezében van a műsorunknak a sorsa. Ugyanis az elmúlt időszakban a mai műsor tekintve nem beszéltünk semmiről, hiszen szó esett a bitcoinról, az e-sportról és a vízgazdálkodási digitalizációról, amelyet több hallgatónk úri huncutságnak minősített, úgyhogy most teret követel a műsorban a vas, a hagyományos iparág, úgyhogy légy szíves, Gábor, menj meg a mundér becsületét.
Jó reggelt kívánok! A bitcoinról biztosan nem tudnék mondani nektek semmit, ellenben az autóipar különböző cikcakjairól mindenféleképpen, amik ugye, hát pontosabban ezek a cikcakok, meg ezek a komoly irányváltoztatások rövid időn belül, ezek ugye alapvetően a politika irányából érik az autógyártókat. Tehát egyfelől ugye beszélünk itt most már régóta arról, hogy a pandémia hatalmas hatással van az autógyártásra. Utána beszélünk arról, hogy hát a környezetvédelmi szempontok, meg a fenntartható fejlődés, meg a fenntartható autózás ugye alapjaiban át fogja írni az autózás jövőjét. Beszélünk arról, hogy az önvezetés, meg a mesterséges intelligencia micsoda game changer lehet majd az autóiparban, de ezek mind vagy ilyen mikromanagement szintjén érintik a kérdést, vagy nagyon távoli jövőbe néznek. És a mindennapi biznisznek a legfontosabb része az mégiscsak az, hogy ma, holnap vagy holnap után hogyan fognak szabályozni dolgokat az Európai Unió területén belül, hiszen minket elsősorban ez érint. És ugye ezzel kapcsolatosan beszélgettünk most már évek óta arról, hogy vannak olyan tendenciák, amelyek nem feltétlenül egészségesek, hogyha az európai autógyártást nézzük, mint hosszú távú befektetési környezetet, meg olyan autó, vagy meg olyan iparágat, amely ugye rengeteg embernek 14 millió munkahelynek ad, 14 millió embernek ad munkahelyet. Na, e hosszú felvezetés után nagyon röviden lecsapva a labdát, az történt az elmúlt héten, hogy a Német Autógyártók Szövetségének az elnöke nagyon nagy boldogsággal körbeküldött egy olyan sajtóközleményt, amely arról tájékoztatta az újságírókat, hogy a sarkalatos pontjait a tervezendő Euró 7-es szigorításnak úgy tűnik, hogy fel tudták lazítani, ami nem azt jelenti, hogy innentől fogva, boldogan kézen fogva mehetünk bele a naplementébe belső égésű motoros autókkal, hanem azt jelenti, hogy mindenki értelmezni tudja, hogy mi történt, hogy az egyébként környezetvédelmi szempontból nem annyira lényeges, sőt, gyakorlatilag egyáltalán nem lényeges, teljesen extrémnek tekinthető körülmények közötti kipufogógáz kezelési elképzeléseket kivették a képletből, nagyon durván fogják szigorítani még az Euró 6-hoz képest is egyébként a károsanyag kibocsátási szinteket, fölvesznek további károsanyagokat a listába, amelyeket az autógyártóknak tudniuk kell kezelni az autóikkal, de azt a technikai megkötést, amivel, ahogyan a német sajtóban sokszor fogalmaztak, a hátsó ajtón keresztül betiltották volna a belső égésű motoros autóknak a forgalomba jelzését új autóként, mondjuk az évtized közepétől nagyjából, ezt úgy tűnik, hogy ki tudták venni a képletből. Ami nem azt jelenti, hogy a belső égésű motoros autók reneszánszát fogjuk élni, nem azt jelenti, hogy nem a villanyautózás irányába fog alapvetően elmozdulni akár termék tervezés, meg gyártás tervezés szempontjából az Európai Unióban az autógyártás. Csupán azt jelenti, hogy egy picit értelmezhetőbb és tervezhetőbb keretek közé szorítjuk a tranzakciós folyamatot.
De mi az, ami változott?
A lényeges változás az arról szólt, ha még mindig nincsen, ugye, még mindig nincsen ez az egész törvényjavaslat törvényi erőre emelve. Tehát itt a különböző lobby érdekek...
Na ezt akartam kérdezni.
Igen, tehát itt még nincs végleges. Igen. Csak ugye tavaly ősszel beszélgettünk arról, hogy az akkor napvilágra került tervezet szerint a belső égésű motoros autókkal is tudni kéne teljesíteni például olyan extrém körülmények közötti kvázi zéró kibocsátás körüli károsanyag szinteket, amikor mondjuk hideg indítva, hegynek fölfelé, utánfutót húzva, padlógázzal elindulsz egy autóval. Tessék?
Mondom, ellenszélben.
Ellenszélben, így van. Tehát olyan extrém körülmények között is teljesíteni kéne a kipufogógáz kezelés szintjeit, amit egyébként egy autó az élete során 98%-ban tökéletesen tud is, hiszen nagyon-nagyon sok olyan dolgot megszüntettek már, ami kiskapunak volt tekinthető az elmúlt években. Ugye termóablaknak a szűkítéséről beszélünk itt adott esetben, az AdBlue-nak a bevezetését a dízelmotoroknál, a benzineseknek a részecskeszűrő kötelezővé tételét. Tehát egy halom olyan dolog történt, amit alapvetően lehet érzékelni a legmodernebb autók károsanyag kibocsátásai kapcsán, hiszen mindenhol, ahol kritikusan magas volt például a németországi városok legrosszabb mérési pontjainál a károsanyag kibocsátás, a szállópor koncentráció, a nitrogénoxid szint, az ahogyan megyünk előre az időben és cserélődik le az autópark, gyakorlatilag mindenhol szint alá került. Tehát nem a közlekedés tekinthető jelenleg a modern autóparkokkal ellátott modern városoknál a legkritikusabb levegőszennyezési problémának. Ami nem azt jelenti, megint csak kihangsúlyozva, hogy nem fogunk mondjuk a városi közlekedésben elmenni a teljesen villanyirányba viszonylag rövid időn belül. Ugyanakkor a Német Autógyártók Szövetségének az elnöke is azzal kezdte egyébként a mondandóját, hogy évekre visszavetette volna a klíma és a jó levegőért való harcunknak az eredményességét az, hogy a 2025-26 környékétől de facto betiltották volna a belső égési motoros autóknak a forgalom behelyezését. Egyszerűen azért, mert ez a technológia még nem megoldás minden élethelyzetre, ha viszont rövid időn belül ebbe kényszerítjük az embereket, akkor annak az lett volna az eredménye, hogy jelentősen tovább használják a belső égési motoros, nem modern kipufogógáz kezeléssel ellátott autóikat az emberek, ami egyszerűen ahhoz vezetett volna, hogy a kívánt cél az, hogy kevesebb legyen a széndioxid kibocsátás, ami nem egy káros anyag kérdés, és kevesebb legyen a szállópor koncentráció, és jobb legyen a nitrogénoxid szint, ami a két ugye sarkalatos pontja a kipufogógáz kezelésnek, az nem jött volna egyszerűen össze. Tehát magyarul az történt volna, hogy 2025-26 környékétől azt mondják, hogy innentől fogva csak villanyautó, akkor az emberek tovább ülnek a már akkorra mondjuk 8-10 éves autóikban, hiszen viszonylag kevesen tudnak maguknak
drága villanyautó. Ennek a fordulatnak, mert azt hittem, hogy hervat addigra körülbelül fél évszázados Skodámat aranyárba el tudhatom adni ennek a át nem gondolt szabályozásnak köszönhetően.
Hát lett volna rá esély, de hát szerintem ez egy sokkal tervezhetőbb és normálisabb mederbe tereli ezt az egész kérdést. Ugye az látszik elég egyértelműen, hogy a high-end kategóriában, tehát a drágább autóknál a villanyautózás az abszolút tör előre, tehát hogyha csak azt nézzük, hogy mi van a csőben termék szempontjából az autógyártóknál, akkor azért tucatnyi modellt lehet látni tisztán elektromos kategóriában. A belső égési motoros autóknak a kipufogógáz kezelése meg a hatékonysága az már most is egy olyan szinten van, amit viszonylag nehéz belátható költségekkel innentől fogva még jobbá tenni. Nem lehetetlen, csak mindig a költség-haszon arány az, amivel ugye mégiscsak számolnunk kell adott esetben. És hát valószínűleg nem arra fogják pazarolni, sőt, hát ugye a legtöbb autógyártó egyértelműen bejelentette, hogy nem nagyon fog már arra költeni, hogy a belső égési motoros autóknak egy újabb generációját fejlessze ki. Mindenki a figyelmét a villanyautózásra tette.
No, hogy akkor ezt lecsillagozhatjuk, ezt a dolgot, és átnyargalhatunk a plug-in hibridre, mert ugye azt nem gondoltuk volna, hogy a belső égési motorok esetében megjön a józan esze a szabályozóknak. De azt se gondoltuk, hogy a plug-in az első számú kedvencből előbb-utóbb egy ilyen üldözendő párjává alakul, pedig lassacskán ez a helyzet ezzel a megoldással, nem?
Ja, alapvetően szerintem mind a két esetben meg lehet figyelni azt, hogy amikor kampányszerűen csinálunk valamit, meg belebegtettünk olyan szabályokat, amelyek hosszú távon tudják átírni, meg tudják megváltoztatni a játékszabályokat az autóiparban, akkor ez a fajta ide-oda rángatása a joysticknak, az nem tesz jót senkinek sem. Ezzel azt akarom óvatosan kifejezni, hogy némi hosszabb távú belátás, meg egy pici ismerete az autóiparnak nem ártana akkor, amikor ilyen szabályokat belengetnek.
Te szerinted ezek tényleg nincsenek, Gábor?
Én azt gondolom, hogy látva ezt a történetet, például itt az Euro 7 kapcsán, szerintem ez súlyos károkat okozott.
Értem, csak nekem, és ez nem a te kritikád, hanem én azt nem szeretem, amikor valaki azt mondja egy ilyen hosszú folyamat után, amin rengetegen vettek részt, és azt gondolom, hogy azért iparági szereplők is, szakértők is, mindenféle típusú mérnök, környezetvédelmi szakember és a többi, utána valaki azt mondja, hogy hát ez átgondolatlan volt. Igen, lehet, hogy nem úgy sikerült, de ott olyan sok érdek van, amit figyelembe kell venni. Lehet, hogy azzal a részével nem számoltak, amit te mondtál, hogy ugye itt a használt járműveknél lesz súlyosabb kibocsátás például. Hogy milyen hatása van.
Ezzel nem volt bonyolult számolni, Endre.
Akkor tehát, biztos mondjuk, számoltak hogy, ezzel is, nem
hogy,
tudom.
Hogy eddig 5 millió forintért vettél egy átlagautót, innentől fogom, meg 12 millió forint lesz az átlagautó, és az embereknek a fizetése pedig nem nőtt jelentősen Európa szerte, akkor azért lehet arra számolni, hogy mondjuk vissza fog esni jelentősen a kereslet. De szerintem itt ebben nem is ez a legfontosabb kérdés, hanem alapvetően az, hogy ezt az egészet lehetne úgy is nézni, hogy egy-egy technológiára nem sütjük rá teljes mértékben azt, hogy ez lesz a megváltás. Tehát ezt a beszélgetést mondjuk 20 évvel ezelőtt a dízel kapcsán is lehetett folytatni, amikor éppen az volt a nagy okosság, hogy azzal mentjük meg a világot, hogy alacsony széndioxid kibocsátású dízeleket erőltetünk keresztül kasul az egész autópalettán, mert éppen akkor az számított zöld technológiának. Mm-hmm. Tehát én ezt a végletességet kritizálom egy kicsit, ami arról szól, hogy akkor jelenleg éppen azt tekintjük teljesen tisztának, hogy az elektromos akkumulátoros autó lesz a tuti megváltás. Uh-huh. Ne csodálkozzunk rajta, hogyha mondjuk 5 év múlva jön egy olyan fordulat, amikor azt mondják, hogy hoppá, ugyanúgy, ahogy eddig a plug-in hibridről állítottuk ezt, előtte a benzinről állítottuk ezt, még előtte a dízelről állítottuk ezt, most erről is kitaláljuk, hogy ennek valamilyen nem tetszik nekünk, mert nincsen olyan technológia, ami átfogóan mindenre ugyanolyan jó megoldást tud nyújtani. A plug-in hibridnek a kinyírása idő előtt, úgy, hogy előtte 5 éven keresztül azt hallgattuk, hogy ennél okosabb megoldás nincsen ebben az egész tranzíciós folyamatban, ez így azért egy kicsit hiteltelen.
Igen, lehet, hogy az a baj ezzel, és azért nem látjuk, hogy mik a az érvek mögötti számítások, hogy itt azért a lobby érdekek érvényesülnek minden esetben.
Hát mindig. Nap végén azért mégiscsak a gazdaságról szól a történet, akkor is, hogyha sokszor környezetvédelemmel van keretezve ez az egész ügyet. A plug-in hibrid kapcsán én azt mindenképpen védelmembe tudnám venni, abban az értelemben, hogy az első plug-in hibridek, meg a jelenleg kapható plug-in hibridek azért nagyon nem ugyanazt a technológiai színvonalat képviselik. Tehát amikor elkezdtük ezt az egészet dotálni, ugye Magyarországon is zöld rendszámmal, mindenhol máshol is ugye masszív kedvezményekkel, akár ugye olyan kedvezményekkel is, amikor az állam konkrétan beleszállt abba, hogy ilyen autókat vegyél, vagy céges szinten ilyeneket vegyél, és mondjuk most kitaláljuk, hogy akkor ez mégsem egy fenntartható technológia. Tehát nem ugyanaz volt a technológiai szint. Akkor mondjuk voltak olyan autók, amik tudtak 25-30 kilométert menni teljesen elektromosan, volt bennük egy gyenge elektromos motor, egy nagyobb gázadásnál azonnal beröffent a benzines, vagy éppen a dízelmotor, de jellemzően inkább a benzines. Tehát az egész egy ilyen szépségtapaszt volt igazából, nem egy valós környezetvédelmi szempontból releváns és tényleg jó technológia. Ma meg ott tartunk, hogy azért a legfrissebb plug-in hibrid generációs technológia azért az úgy néz ki, hogy 50-60-70 kilométert, vagy akár még 100-at is ugye a legjobb modelleknél el tudsz menni tisztán elektromosan. Uh-huh. Azért ez a technika, hogyha az ember fegyelmezetten töltöget.
Na ez fontos, ez fontos, így van, és ezt meg is írta a Vassa nevű hallgatónk. Jó hír, hogy a szabályozói oldal elkezdett gondolkodni. A fanatizmus a legkárosabb, és a végletesség, amit Gábor mond, pont ilyen. A plug-in hibridekkel a legnagyobb baj, hogy nem töltik az emberek, és az akupakkot csak cipelik az autók.
Ez így van, de itt is hozzátenném azt, még egyszer, hogy a legfrissebb plug-in hibrid autóknál az a tapasztalatom tesztelés közben is, hogy gyakorlatilag a korábbi dízeleknek a szintjét tudják hozni, még akkor is, fogyasztásban, még akkor is, hogyha ezeket nem töltik. De erre ugye van megoldás, hiszen tudjuk ösztönözni az embereket arra, hogy rendesen használják azt a technikát, azt a bonyolult technikát, amit a kezükbe adnak. Azt, hogy hogyan fogyaszt egy autó, azt úgy is tudják gyakorlatilag online figyelni. Tehát innentől, tehát 2021-től úgy is olyan dolgokat kell tudnia egy autónak, hogy adott esetben folyamatos figyelés alá tudja vonni az Európai Unió azt, hogy mi hogyan autózunk. Uh-huh. És már korábban is beszéltem nektek egyszerűen arról, hogy egyrészt a geofencing technika is szerintem egy értelmes dolog tud lenni plug-in hibrid mellé, az ugye azt jelenteni, hogy bizonyos körzetekben csak akkor hajthatsz be az autóddal, és ezt ugye figyelik, hogyha valóban az elektromotort használod. Tehát, hogyha az a célunk, hogy például a belvárosokban
ez fontos.
Villanyjal menjünk, akkor ezt lehet ellenőrizni. Ahogy azt is lehet ellenőrizni mondjuk két műszaki vizsga között, hogy mennyit ment az autó valójában elektromosan, összességében, és mennyit ment benzinnel. És itt megint csak lehet egy ilyen elvágólagos szabályozás helyett, mondjuk a konkrét esetekre nézve, megvizsgálni azt, hogy adott felhasználó tényleg fegyelmezetten töltötte az autóját, és mondjuk azt a technikát, amit vásárolt, vagy amit választott, az ténylegesen a saját felhasználása szempontjából optimális értelemben vetette be. Tehát még mindig ott tartunk, hogy vannak autók, amelyek arra jók, hogy mondjuk évi 50-60 ezer kilométert menjünk, lehetőleg kicsi környezetkárosítással. Vannak autók, amik arra jók, hogy a városon belül mindenki számára kellemesebb legyen az élet, mert mondjuk villanyjal mennek, és van ennek a kombinációja. Nem lehet mindenre ilyen fűnyíró elvszerűen ráfogni azt, hogy jelenleg éppen ezt tekintjük zöldnek, 5 év múlva meg éppen ezt már nem tekintjük zöldnek, hanem valami üldözendő technológiának.
Hát pedig, Gábor, rossz hírem van, a Modern Talkinggal is pont ugyanez történt.
Ezt tekintettük zöldnek. A Bundesliga frizurával.
Egy ide, azt tekintettük, így van, azt tekintettük irányadónak, aztán tessék, nézzed meg, menj csak ki most, és keressél bárányembert Bundesliga frizurával. Egyet se fogsz találni.
Na jó. Hogy van ez németül? A Hikula? Hintenkurz? Nem.
Igen.
Fornekurz Hintenlang? Vagy Hintenlang.
Igen.
Szörnyű. Borzalmas. És mi lett a diszkózenével is? Nézzétek meg. Pedig
az jön vissza. Volt, hát az figyelj, ne viccelj. Na jó, értjük a lényeget. Nagyon szépen köszönjük. Még egy vicces üzenettel fejezzük be a rovatot. Ha úgy nézzük, statisztika ugye, ha úgy nézzük, a lovaskocsi is környezetszennyező a metán kibocsátása miatt, írta Béla.
Minden csak keretezés kérdése.
Okay. Köszönjük, Béla.
Köszönjük szépen, Béla. Köszönjük szépen, Gábor. Érdekes
szép
volt.
Szép napot, sziasztok.
Szia, szia.
Szia.
Várkonyi Gábor autós szakértővel beszélgettünk az Euro 7-esről és a plug-in hibridekről.
Most lefarkolunk, de jövő héten megint indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a Millás reggeli autós rovatában. Futómű a világ 4 keréken.
Fú, rengeteg témánk van a Millás reggeliben, úgyhogy tele van pakolva, mint egy jóféle szajmóka, olyan ez a mai műsor. IT rovatunkban azt fogjuk megbeszélni, hogy itt van például ez az új digitális ipari platform, és ez ugye egybevág a korábbi beszélgetésünkkel a víz gazdálkodás digitalizációja kapcsán, a 4IOP, és ennek a most kezdték meg a bevezetését, de hogy ez micsoda egyáltalán ez a kamera szenzoros rendszer, erről fogunk beszélgetni IT rovatunkban. Aztán tőzsdét nyitunk, majd utána NOP-kúzunk. Úgyhogy rengeteg jó téma, köszönjük szépen az SMS-eket, WhatsApp üzeneteket, Viber üzeneteket és 06302010909 ide lehet még küldeni.
Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Reklám.
A kátyús utakon könnyen elrepednek a kőfelverődések. Mi itt a Kárgásznál rendszerint meg tudjuk előzni a bajt javítással. A szélvédő már menthetetlen, gyári minőségben cseréljük. Kaszkóval a munkánk legtöbbször ingyenes.
Keresse a Kárglászt 0680 44 22 90 vagy carglass.hu.
Kárglász javít, Kárglász cserél.
Jó napot. Rajta kaptam a férjemet.
Tessék!
Napok óta Makita akkumulátoros kerti gépeket nézeget a neten éjszakánként. Sóhajtozik is. De én vagyok a hibás. Vettem neki tavaly egy akkumulátoros Makita fűnyírót is azért. Úgyhogy most megkapja a sövényvágót is.
A legjobb kor jött, hölgyem. Most akciósak az akkumulátoros Makita kerti gépek. Amíg a készlet tart.
Akkor viszek neki egy fű.